Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Füriás Balázs, a miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is megtekinthetik. Jó napot kívánok! Milyennek látszik a főváros anyagi helyzete a kormány felől nézve, mert azt tudjuk, hogy a főváros felől nézve milyen.
Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát én úgy szoktam fogalmazni, hogy a fővárosnak nem velünk van vitája, hanem a tényekkel, a közgazdászokkal és legújabban a Moody's amerikai hitelminősítő intézettel. Mik ezek a tények, amikkel úgy tűnik, hogy vitázik a főváros? A főváros anyagi helyzete viszonylag stabilnak tűnik, ezért is értékelte föl a pénzügyi, gazdasági bizonyítványát a Moody's, a legelfogadottabb amerikai hitelminősítő intézet. Azt mondta, hogy stabil ütésálló a fővárosi költségvetés. 2020. szeptember 30-án, tehát a harmadik negyedév végén volt 224 milliárd forint szabad likvid pénz állománya a fővárosnak, ebből 90 milliárd készpénzben, 133-134 milliárd állampapírban. Ugye van egy 61 milliárd forintos szabad hitelkerete a fővárosnak, ezt lehívhatja még idén az Európai Befektetési Banktól, 2023-ig fejlesztésekre, járműbeszerzésekre felhasználhatja. Ezt erre korábban megkapta a kormány támogatását, engedélyét, és 10 év alatt keletkezett 300 milliárd forint többlet bevétele 2010-hez képest iparűzési adóból, és hogy egy utolsó számot is mondjak, elnézést, nem akarok unalmas, próbálok nem unalmas lenni. A kormány tette egy javaslatot néhány hete a főpolgármesternek, hogyha még ezek ellenére is úgy érzi, hogy sanyarú helyzetben van a főváros, akkor a kormány kész mintegy 60 milliárd forint értékben magára vállalni a főváros helyett budapesti városfejlesztéseket, ezeknek a költségét is átvállalja, a megvalósítás felelősségét átvállalja a kormány, és a fővárossal egyeztetve az ő általuk jóváhagyott tervek szerint megépítjük ezeket a nagy fővárosi beruházásokat. A fő célunk, fejlesszük Budapestet, de tegyük ezt adóemelés és a város eladósítása nélkül, nem tudjuk támogatni Karácsony Gergelynek a fővárosi vállalkozások megadóztatására, adóemelésére és újabb hitelek felvételére vonatkozó terveit.
A viszonylag stabil megjegyzés, ebben már benne van a koronavírus járvány eddigi és várható kimenetele is?
Hát nézze, a koronavírus az mindannyiunkat nehéz helyzetbe hozott. Abban egyetértünk, hogy most nehéz. Mindenkinek nehéz. Nehéz a családoknak, a munkavállalóknak, a vállalkozásoknak, egy rádiónak, a kormányzatnak, az önkormányzatoknak. Mindannyiunkat így viszmajorként ez a váratlan járvány sokféle nehézség elé állít. Mi azt gondoljuk, hogy az a nehézségek arra valók, hogy leküzdjük őket. Szerintem a budapestiek a vezetőktől üljenek azok akár a kormányban, akár a városvezetésben, az önkormányzatban nem panaszkodást, kifogáskeresést, egymásra mutogatást várnak, hanem azt, hogy találjunk megoldásokat, lehetőleg találjunk megoldásokat közösen. A koronavírus az ország költségvetésén, most csak az első hullámról beszélek, ütött egy 2000 milliárd forintos lyukat. A csekket nem tudjuk a koronavírusnak benyújtani, ezt közös teherviseléssel, összefogással kell kigazdálkodnunk. A főváros panaszkodik, hogy milyen bevétel kiesése van. Ez igaz, csak ma mindenkinek az van. Tehát a főváros saját számításai szerint én nem értem ezeket a számításokat, és néhány tételt vitatok, de ha el is fogadjuk egy pillanatra, ők azt mondják, hogy 80 milliárd forint, 88 milliárdtól esnek el, az állami költségvetés pedig 1258 milliárd forinttól, tehát ennek a sokszorosától esik el, nagyobb is a költségvetés. Tehát ma mindenkinek nehéz, közös teherviseléssel, összefogással tudjuk ezeket a nehézségeket leküzdeni.
Főpolgármester azt mondja, hogy ez a 88 milliárd, ez a városüzemeltetésben, a kátyúzásban, csőhálózatokban, víziközműszolgáltatásokban fogja megmutatni a hatását. Ezzel a prognózissal egyetértenek?
Nem, ezt nem tudjuk elfogadni. Tehát természetesen az állam is arra törekszik, és azt hiszem, hogy ezt talán sikerül tartani, hogy a 2000 milliárd forintos lyuk ellenére, tehát van 1000 milliárd forint kieső bevétel, sőt 1200 valamennyi, tehát még magasabb is ez a szám, csak az első hullám következtében, tehát a második hulláma a koronavírusnak még nyilván növelni fogja a kieső bevételeket, és növelni fogja a váratlan kiadásokat is, tehát az is lehet, hogy elfogja az állami költségvetés lyuka hiánya a 3000 milliárd forintos méretű is lesz ez a lyuk, de azt gondolom, hogy ilyenkor az államnak és az önkormányzatoknak nem szabad csökkenteniük a szolgáltatást, ugyanúgy el kell látnunk a feladatainkat, sőt, többlet segítséget kell adnunk a munkavállalóknak és a családoknak. Nem értünk egyet abban a főpolgármesterrel, hogy ő megszorításokkal, szolgáltatások színvonalának csökkentésével, adóemeléssel és a város eladósításával, hitelfelvétellel akar reagálni erre a helyzetre. Ez egy filozófiai vita közöttünk. Mi az elmúlt 30 évből is, csak nézzük a 1990 a rendszerváltás óta eltelt 3 évtizedet, azt a következtetést vontuk le, hogy gazdasági visszaesés, gazdasági válság esetén az adóemelés, a megszorítások és a hitelfelvétel az nem jó gyógyszer, ezek nem alkalmas eszközök a baj orvoslására, ezekből még nagyobb baj származik, a hiteleket kamatostul vissza kell fizetni, az majd elvonásokat fog eredményezni később más területektől. Most lehet, hogy integetlem kell, és akkor talán visszajön a villany, de majd kérek egy kis segítség. Látható vagyok?
Tökéletesen jól látom, akkor és jól is hallom. Nincs baj. Amíg áram van, minden van.
Igen. Elnézést kérek, itt valami villany lekapcsolódott. Tehát a hitelfelvétel az kamatostul való visszafizetést von maga után, ami elvonásokat fog később eredményezni más területektől. Az adóemelés csökkenti a vállalkozások bevételét, és szükségszerűen elbocsátásokhoz vezet. A megszorításoknak pedig mindig a családok és a vállalkozások hisszák meg a levét. Tehát ezt a politikát, ezt nem tudjuk támogatni, ez már számtalanszor bebizonyosodott, hogy ez nem megoldja, hanem csak növeli a bajt.
De az nyilván nem politikai, meg filozófiai kérdés, hogy csökkenő bevételnél miből lehet finanszírozni azokat az ellátásokat, amiket egy fővárosnak csinálnia kell. Miből?
Hát akkor számoljunk együtt. Ha fogadjuk el egy pillanatra, hogy ez a 88 milliárdos hiány ez, vagy hogy ennyivel kevesebb lenne a fővárosnak, ennyivel kevesebb pénzből tud gazdálkodni 2021-ben, ez igaz lenne. Szerintem ez egy túlzó számítás. Ennél kisebb lesz a bevétel kiesése a fővárosnak. De ha ezt el is fogadnám, akkor nézzük meg azokat a számokat, amik a mérleg másik serpenyőjében vannak, hogy csak szabad likvid pénzállományból van 224 milliárd forintja rövid és hosszú lejáratú állampapírokban megtakarításként, illetve cashben készpénz betétként. A kormány is hajlandó 60 milliárd fejlesztést magára vállalni, ami spórolást jelent a fővárosi költségvetésben, ezt tehermentesíteni a kormány ezzel a fővárosi költségvetést, és akkor még ott van az a 61 milliárd forintos hitelkeret, ugye itt Tarlós István szerződött évekkel ezelőtt az Európai Beruházási Bankkal, egy 99 milliárd forintos hitelkeretre szerződött, a kormány ezt engedélyezte, támogatta, és ebből 61 milliárd forint ma még elköltetlen, szabadon lehívható, szabadon felosztható fejlesztési projektek, járműbeszerzések között. Tehát van ott pénz, én nem mondom, hogy könnyű a helyzet, de mindenki nehéz helyzetben van. Hát Pécs, Miskolc és Szeged élén is ellenzéki polgármesterek állnak, mégsem halljuk őket nap mint nap panaszkodni és másra mutogatni. Én itt úgy látom, hogy ez a panaszkodás, a másra mutogatás, a kifogáskeresés, ez egy politikai termék lett, hibás a kormány, hibás Tarlós, nyáron a meleg, tényleg a hideg, télen a hideg, mindig valaki más.
Semmilyen törvényi, jogszabályi akadálya nincs annak, hogy a rendelkezésre álló tartalékot napi működésre fordítsa a főváros?
Ezeket szabadon felhasználja saját céljaira. A 61 milliárdos nyitva álló Európai Beruházási Bank hitelkeretét azt fejlesztésre és kifejezetten járműbeszerzésekre kapta, vette föl a főváros. Tehát ebből egyébként, ez is egy vita téma manapság, szerintem több olyan téma van, ami valójában nem vita, de mintha a Városházán az lenne az érdek, hogy mindenáron konfliktust generáljanak a főváros és a kormány között. Tehát ez a 61 milliárdos hitelkeret, ez bőven elégséges, hogy a járműbeszerzéseket megtegye a főváros. Ugye most 51 villamos és 51 trolli beszerzésére van egy nagyon jó opciója a városvezetésnek. Ez a nagyon jó opció azért ilyen előnyös mert Tarlós István és Vitézi Dávid 2013-14-ben nagyon jó szerződést kötöttek, és 2020-ban is még a 13-as árakon lehet lehívni ezeket a járműveket. Ezek a világpiacon ma nagyon jó árnak számítanak, és ez az 51 villamos, 51 trolli beszerzése együttesen kerülne 46 milliárd forintba, amire a 61 milliárd forintos hitelkeret bőségesen fedezetet nyújt. Tehát én azt gondolom, hogy ha a panaszkodás helyett a megoldás keresést választjuk, akkor találunk válaszokat ezekre a kihívásokra.
Ez a hitelkeret ez új járművek beszerzésére vonatkozik?
Ez ennél többre is, az új jármű beszerzések azok kifejezetten a hitelkeret engedélyezett, támogatott, leszerződött céljai között szerepelnek, és egyébként fejlesztésekre is, tehát például a Lánchídra is felhasználhatja ezt a főváros.
A főváros.
Ha egy kicsit matekozunk, bocsánat, egy utolsó megjegyzés, 61 milliárd a szabadon nyitváló hitelkeret, ebből 46 milliárdból meg lehet vásárolni a járműveket, ha 15 milliárdot hozzáadom a kormányzati 6 milliárd forintos támogatást a Lánchídra, akkor egyébként a Lánchíd felújítását is el lehet végezni, és akkor a fővárosi költségvetésből erre egyetlen fillért nem kellett költeni. Tehát mondom, természetesen sakkozni kell, természetesen vannak kihívások, természetesen a koronavírus mindenkit nehéz helyzetbe hoz, de én azt hiszem, hogy az a jó, hogyha erre a válasz, a vezetők, a választott testületek részéről nem a panaszkodás, a kifogáskeresés, az egymásra mutogatás, hanem a megoldások megtalálása.
Ugye a főváros egyrészt a hozzájárulási szolidaritási adó enyhítését kéri, másfelől tervez egy újraindítási adót, ami az 5 milliárd feletti adóalappal rendelkező cégeket érinteni. Ez tárgyalási lehetőség alap a kormány számára, vagy ez nem?
És akkor nézzük a szolidaritási hozzájárulás kérdését. A szolidaritási hozzájárulásban Budapest jelentős kedvezményekben részesül 5-6 éven keresztül, 17-ben vezette be a parlament az önkormányzatok finanszírozásában a szolidaritási hozzájárulást. 50 milliárd forint kedvezményt fog kapni 2021 végéig Budapest minden más önkormányzathoz képest. Mi ennek a rendszernek a lényege? Az a lényege, hogy a magyar viszonylatban nagy és gazdag tehetős önkormányzatok befizetnek a magyar viszonylatban kicsi és szegény önkormányzatok javára, tehát ez egy eredendően baloldalinak mondott gondolat, a szolidaritás jegyében a nagyok és erősek segítenek a kicsiknek és a gyengéknek. Azt, hogy ki mennyit fizet, azt egy adóerőre, gazdasági mutatókra alapított matematikai képlet határozza meg a költségvetési törvényben. A matematikai törvényszerűségek szerint ez mindenkire egyenlően vonatkozik. Egyetlen egy önkormányzat van, aki kevesebbet fizet évek óta, idén is és még jövőre is, illetve jövőre fogja a másokkal azonos összeget fizetni, tehát aki összesen 5 évig 50 milliárd forint kedvezményt kapott ebből a rendszerből, ez a főváros. Magyarország egyik legnagyobb és leggazdagabb önkormányzata nem annyit fizet, nem úgy fizet, mint a 134 többi gazdag és tehetős önkormányzat. Tarlós István idején megkezdődött ennek a kedvezménynek a kivezetése. Szerintünk igazságos, hogy jövő évben elérünk oda, hogy mindenkire azonos módon vonatkozik ez a képlet, és Karácsony Gergely idején befejeződik ennek a kedvezménynek a kivezetése. Idén még a főváros a ráeső résznek csak a 85%-át fizeti be, jövőre pedig ugyanúgy fog fizetni, ahogy 5 éven keresztül fizetett mindenki más.
Újraindítási adó, elvi kifogások van ellene?
Hát elvi gyakorlati, szerintem ugyanaz a kifogás nevezhető elvinek és gyakorlatinak. Mi azt gondoljuk, ahogy az előbb megpróbáltam elmondani, hogy az adóemelés az egy rossz eszköz akkor, amikor a beruházások és a gazdaság élénkítésére és a munkahelyek megvédésére van szükség. Szerintünk egy gazdasági visszaesés idején a kormány és az önkormányzat legfontosabb feladata a családok és a vállalkozások támogatása és a munkahelyek védelme. Az adóemelés az csökkenti a vállalkozások bevételét, és szükségszerűen elbocsátásokhoz vezet. Nem tudjuk támogatni ezt az adóemelési elképzelést.
De kell egyébként jogszabály szerint a kormánynak ezt támogatnia, vagy egy önkormányzatnak van lehetősége helyi adókat ilyen módon módosítani?
Hát helyi adókat tud módosítani, az iparűzési adó szabályait, azt az országgyűlés törvényben, ugye ennek garanciális jelentősége van, jogállami garancia, ha úgy tetszik, hogy az adókról alapvetően az országgyűlés határoz, bizonyos adókról való bizonyos döntéseket átruházhat az önkormányzatokra, ez nem tartozik ebben a körben, a kormány nem fog olyan adóemelést támogatni a parlament előtt, amely azt eredményezni, hogy a budapesti vagy egyéb vállalkozásoknak növekedjenek a terhei. Itt is egy megjegyzést hadd tegyek még. Szokták azt mondani, hogy de persze, amikor 2010-ben gazdasági válságban a szakadék szélén átvettük az ország irányítását, akkor volt szektorális különadó és egyebek. Nagyon fontos különbségnek tartom, hogy olyan adóemeléseket vezetett be akkor egy valóban gazdasági csődhelyzetben a kormány, amelynek a következményeit a bankok, a telekommunikációs szolgáltatók nagy mértékben nem tudták áthárítani a fogyasztókra. Ugyanezt történik most is, amikor a vízi közmű adót úgy tűnik, hogy megfogja, vagy meg is emelte, tegnap eldöntötte az országgyűlés, viszont a rezsicsökkentés garanciát nyújt arra, hogy a lakosság által fizetett vízdíj az egy fillérrel nem fog emelkedni, a vízszolgáltatók, akik ugye monopól helyzetben vannak a saját területüken, tehát ezek a monopóliumok a saját árbevételükből kell, hogy ezeket az adókat befizessék, és egy fillért nem háríthatnak át a lakosokra.
A főpolgármester kezdeményezésére az önkormányzatok egy része helyi népszavazásokat indítana, hogy az Európai Uniós segélyalapból közvetlenül kapjanak az önkormányzatok forrásokat, ezt járható útnak látják?
Minden olyan utat nemhogy járhatónak tartunk, hanem támogatunk, ami nagyon leegyszerűsítve azt eredményezi, hogy több pénzt Magyarországnak. Azt láttuk, hogy az elmúlt években ebből mindig komoly sajtóhírt gyártott a Városháza vagy Karácsony Gergely, hogy többször tárgyalt ugye Timmermans uniós bizottsági alelnökkel, hogy közvetlen forrásokhoz jussanak a nagyvárosok, illetve Budapest az Európai Uniós költségvetésből. Mi annak nagyon örülünk, hogyha a kormányok által és az unió által eldöntött Magyarországnak jutó pénzen felül még további forrásokat tud Karácsony Gergely Budapestnek szerezni. Ez jó Budapestnek, jó Magyarországnak, ha ebben bármit tudunk segíteni, állunk rendelkezésre.
A főváros jelezte, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének felvetése az iparüzési adó felfüggesztéséről az nagyon súlyos következményekkel járna. Támogatják az iparüzési adó felfüggesztését? Az nem emelés, hanem az csökkentés.
A kormány ezt a javaslatot nem tárgyalta.
Elvi véleménye, mint Budapestért felelős?
Hát én azt gondolom, hogy ez valóban jogosnak tartom azokat az önkormányzati felvetéseket, hogy kompenzáció nélkül ez nagyon nehéz helyzetbe hozná az önkormányzatokat. Óvatosnak és megfontoltnak kell lenni, ugyanakkor azt meg teljesen megértem, és azért kormányzatban, önkormányzatban mi elvileg azért dolgozunk, hogy jó esetben azért dolgozunk, hogy a magyar embereknek, a magyar családoknak, a magyar munkavállalóknak, a magyar vállalkozásoknak jobb legyen, könnyebb legyen. Most nagyon komoly kihívások elé állítja az élet a kis- és középvállalkozásokat különösen, ezért kormányban, önkormányzatban kutya kötelességünk nap mint nap azon elgondolkozni, és a kormány már jó néhány ilyen intézkedést be is vezetett, ami segíti a kis- és középvállalkozásokat abban, hogy ebben a remélhetőleg átmeneti nehézséget átvészeljék, kibírják, ne kelljen elbocsátaniuk embereket, és megmaradjanak ezek a vállalkozások, megmaradjanak a munkahelyek. Tehát nekünk nagyon kell a vállalkozói érdekképviseletekkel együtt azon dolgoznunk, gondolkodnunk, hogy hogy tudjuk segíteni a vállalkozásokat ebben a nehéz időszakban.
Említette, hogy a kormány kész átvállalni a főpolgármester által javasolt fejlesztések megvalósítását. Mi az, amiről megállapodás született eddig?
Hát várjuk a Városháza válaszát. Mi egy javaslatot tettünk. Ugye ez a javaslat egy vitából fakadt. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának utolsó ülésén, ami ugye a kormány és a főváros egyeztető testülete, a Párbeszéd intézményes fóruma közöttünk. Örültünk, hogy ahhoz képest, hogy nyáron lemondta ezt az egyeztetést a főpolgármester, most visszatért a tárgyalóasztalhoz. Október közepén tartottunk egy ülést, ahol behozott három javaslatot, hogy a gazdasági visszaesés következményei Budapesten ő megszorításokkal, adóemeléssel és hitelfelvétellel szeretné kezelni. Pedig azt mondtuk, hogy ezzel nem tudunk egyetérteni, és ehelyett tettünk egy konstruktív javaslatot, hogy akkor mi inkább magunkra vállalunk, a kormány magára vállal jelentős budapesti fejlesztések megvalósítását. Szedjük össze, hogy miről beszélünk. A listát azt szinte teljes egészében Karácsony Gergelytől kaptuk, tehát azokra a fejlesztések átvállalására, a kormányzat általi magára vállalásra tettünk javaslatot, amelyeket ő hitelből, adóemelésből akart finanszírozni. Azt mondtuk, hogy inkább akkor ezt magunkra vállaljuk. Ugye szó volt itt a rakpart, a pesti rakpartoknak egy gyalogos kerékpáros barát átalakításáról, hogy egy sokkal izgalmasabb, jobb városi tér legyen belőlük, ami lehetővé teszi, hogy a városlakók és az ide látogatók sokkal inkább birtokba vehessék a folyópartot. Szó van a Gellért-hegyi sikló megépítéséről, ami ugye a Tabánból a Gellért-hegyre biztosítana egy környezetbarát, környezetszennyezésmentes megközelítést, és lehetővé tenni a turistabuszok környezetszennyező dízel-benzin üzemmódú turistabuszok kitiltását a Gellért-hegyről, és akkor a Citadella Gellért-hegy tetejét meg lehetne közelíteni. Így szó van a nagyon sikeres, még Tarlós Vitézi páros által indított budai fonódó villamosnak a déli irányú meghosszabbításáról. Javaslatot tettünk arra, hogy magunkra vállaljuk a biodóm beruházás építési munkáinak a befejezését, és javaslatot tettünk arra, hogy a kelenföldi buszpályaudvarnak egy parkolókkal és nagyobb kapacitással való kibővítését is a kormányzat a fővárosi közlekedés, illetve az agglomerációs közlekedés segítése érdekében megvalósítja. Én nagyon bízom benne, volt egy jó hangulatú egyeztetésünk erről két héttel ezelőtt, írásos javaslatot teszünk most le a főváros asztalára a részletekről, én nagyon bízom benne, hogy megegyezés születik. Szerintem a budapestieknek az az érdeke, a budapestieknek több minden az érdeke. Érdeke az biztos, hogy a politikai vitáink ellenére közöttünk legyen együttműködés és párbeszéd, és meg vagyok arról győződve, hogy a budapestieknek az az érdeke, hogy fejlődjön Budapest, de adóemelés és hitelfelvétel a város eladósítása nélkül.
Mikor teszik le a javaslatot, és mikorra várják erről a választ? Magyarán mikor dőlhet el, hogy mi lesz?
Hát a javaslatot ugye mi megtettük október közepén. Erről az FKT a Magyar Közlönyben megjelent határozatot is hozott, és volt egy egyeztetésünk két héttel ezelőtt, amin én talán helytálló az a fogalmazás, hogy és korrekt, hogy mindenképpen egy nyitottságot tanúsított a budapesti városvezetés. Nyitott volt arra, hogy a kormányzati javaslatot elfogadja, és a kormány magára vállalja ezeknek a városfejlesztéseknek a megvalósítását. Azt kérték, hogy ez a jogi részletekre is kitérő, még részletesebb írásos javaslatot kapjanak. Én ezt nem úgy éreztem, mintha ez az elhárításnak lenne egy eszköze, hanem a megoldáshoz közelebb vívő mozzanat lenne, úgyhogy mi ezen a héten letesszük ezt a részletes írásos javaslatot.
Mi az ára annak, hogy a kormány magára vállal ekkora mennyiségű pénz kiadását és ennyi fejlesztést?
Nincs ára ennek, vagy ha úgy tetszik, annak egy ára van, de az inkább haszon a budapestiek oldalán, hogy az az ára, hogy nem támogatjuk a hitelfelvételt, van egy 61 milliárdos évekkel ezelőtt jóváhagyott, szabadon felhasználható, még le nem hívott hitelkerete a fővárosnak az Európai Fejlesztési Banktól. Ha szüksége van rá, úgy ítéli meg, hogy fejlesztéseket, járműbeszerzést hitelből kell finanszíroznia, hívja le ezt a hitelt, de azt a főpolgármesteri javaslatot, hogy ehhez a 61 milliárdhoz még egy plusz 70 milliárdos hitelfelvételt is a főváros megtegyen, és tovább adósítsa el a fővárost, ezt nem tudjuk támogatni, ez az ára, és az adóemelést sem tudjuk támogatni. Megint csak egy számot mondok, amikor 2010-ben Tarlós Istvánnal közösen munkához láttunk, akkor a város tényleg a csőd szélén volt, a városvezetés meg könnyékig a Nokiás dobozokban, de ez egy másik történet, akkor az Orbán kormánynak Budapest főváros önkormányzatától és a kerületektől, a budapesti kerületektől összességében 375 milliárd forint adósságot kellett átvállalnia, mert annyira eladósodott volt Budapest. Ezt a kormánynak, de végső soron önnek, a kollégáinak, nekem, a magyar adófizetőknek kellett Budapest helyett kifizetnie. Ez a helyzet, ez az eladósodottság, ez az adósságcsapda még egyszer nem következhet be. Inkább magunkra vállaljuk ezeket a beruházásokat.
Azt összeszámolták már, hogy a főpolgármesterrel a kormány milyen vitás kérdésekben értett egyet, meg nem értett egyet?
Ez lehet, hogy meglepjük a hallgatókat, de valójában készültem is egy listával, hogy valójában sokkal több az egyetértés, mint a nézetkülönbség, csak talán érthető módon a sajtóban is nagyobb teret kap, izgalmasabb az, amikor valamin ha nem is veszekszünk, de legalábbis nem értünk egyet. Ha itt tehetek egy nagyon rövid kitérőt, én egyébként a vitákat teljesen természetesnek tartom. Tehát demokrácia nincs viták nélkül, család, barátság, szerkesztőség, üzlet, munkahely sincs viták nélkül, hogy létezne egy ilyen politikai együttműködés. Ráadásul a budapesti választók létrehoztak egy társbérletet, van egy szabadon választott jobboldali kormány és egy szabadon választott baloldali városvezetés. Persze, hogy időnként vannak vitáink. Rengeteg dologban egyet tudtunk érteni, déli körvasút fejlesztése, hívvonalak felújítása, repülőtéri gyorsforgalmi út, új Dunahíd megépítése, déli városkapu program, 50 milliárd forint a budapesti rendelők felújítására 5 év alatt az egészséges Budapest program keretében kötöttünk egy ma már szinte elfeledett, nagyon fontos megállapodást a budapesti színházak finanszírozásáról, ami garantálja a művészi szabadságot, hogy senki nem avatkozik be az alkotóközösségek munkájába, a pénzügyi függetlenséget és a színházak finanszírozását. Tehát sok megállapodást kötöttünk. Szerintem három kérdésben van igazán vitánk. Van a pénzügyi gazdasági kérdések, itt szívesen belemegyek még, de talán ezt kiveséztük az elején, de ha van még kérdés, természetesen örömmel. Van egy olyan vitánk, hogy miről szóljon a budapesti politika. Mi arra törekszünk, korrekt partnerségre törekszünk, és arra az a célunk, hogy a budapesti politika az a budapesti ügyekről, budapesti megoldásokról, budapesti válaszokról szóljon. Néha az az érzésem, hogy a Városházán talán abból is fakadóan, hogy most egy olyan városvezető van, főpolgármester, aki pártpolitikus. Ugye Tarlós István személyében volt egy roppant gyakorlatias mérnök ember, aki nemhogy nem volt pártpolitikus, hanem tagja sem volt pártnak, tehát semmilyen más ambíciója, mint hogy a munkáját elvégezze és a város szolgálja nem volt. Most pedig van egy olyan városvezető, aki ugyanazt ígérte a budapesti választóknak, ha őt megválasztják, akkor nem fogja vállalni a Párbeszéd nevezetű párt elnöki feladatait, azt vissza fogja adni. Ehhez képest mégiscsak elvállalta, és sőt most az ellenzék vezérének szerepében is eljár, és talán miniszterelnök jelölt lesz, tehát itt nagyobb, más természetű pártpolitikai ambíciók is vannak, és úgy látom, hogy az ő érdeke nem mindig az, hogy a budapesti politika az a budapesti ügyekről, a hétköznapi nagyon fontos kérdések megoldásáról szóljon, hanem egy ilyen kormány-ellenzék konfliktus generálása a cél. És hát a harmadik kérdés, amiben van vitánk ebből fakadóan, az együttműködés. Mi az együttműködés, a párbeszéd, a megoldáskeresés, a tárgyalások pártján állunk. Ehhez képest a Facebook posztokba kapunk sokszor egy háborús retorikát, de szerintem ezt nekünk nagyvonalúan el kell engednünk a fülünk mellett, és az ügyek megoldására koncentrálunk.
De arra komolyan számítanak, hogy nem országos politikáról fog szólni a főváros és a kormány bármilyen vitája a következő választásokig?
Hát nézze, én azt látom, hogy Budapesten van más városvezetői modell is. És megpróbálok hirtelenjében három ellenzéki polgármester jut eszembe. Hát kezdjük a hölgyekkel. Baranyi Krisztinánál nehéz kritikusabb az Orbán kormánnyal, a jobboldallal kritikusabb várospolitikust elképzelni. Egy kérlelhetetlen ellenzéke, kritikusa ő a jobboldali nemzeti kormánynak. Ehhez képest a Ferencvárosi Szabadidő és Sportpark ügyében, a Ferencvárosi Városfejlesztések ügyében ő félretette ezeket a politikai ellentéteket, konstruktív javaslatokkal jött, és meg tudtunk egyezni abban, hogy az atlétikai központ is felépül, és hogy lesz ott egy nagyon lakosságbarát környezete a Ferencvárosi Dunaparton az atlétikai központnak, vagy egy hasonló példát tudok idézni a Angyalföldről, amikor a vizes világbajnokságra készültünk, akkor is egy nagyon konstruktív együttműködés zajlott az angyalföldi polgármesterrel, és Angyalföld gyarapodott nem csak a Duna Arénával, hanem rakparti sétánnyal, faültetéssel, egyebekkel, és hasonló együttműködésünk van egészségügyi kérdésekben László Imrével, Újbuda polgármesterével, tehát, és ők mind nagyon komoly ellenzéki politikusok, és mégis úgy tűnik, hogy városi ügyekben közösen tudtunk megoldást keresni. Én most azt látom, hogy a fővárosi városházával ez nehezebb, és az utóbbi hónapokban még nehezebb, mint korábban volt, és emögött én politikai okokat látok. Úgy látom, hogy az ő percepciójuk, föltevésük, céljuk az az, hogy mindenáron be kell feketíteni ezt a kormányt, mert Karácsony Gergely miniszterelnök jelöltként, pártelnökként, az ellenzék vezéreként le akarja győzni ezt a kormányt. Ha együtt tudnék vele működni, ha közösen találnék vele megoldásokat, akkor nem lehetne azt mondani erről a kormányról, hogy ő csúnya, gonosz és bántja Budapestet. Ez nehezíti az együttműködést, de szerintem nekünk türelmesen és nagyvonalúan kell ezt hozzáállnunk.
Akkor visszatérve a budapesti város politikára, hogyan fest a pesti alsó rakpart jövője, ahol az elmúlt időszakban láttunk egy lezárást, ahol a kerékpárosok és a gyalogosoké volt a terep. Ez rettentő indulatokat tud az autósokból mindig kiváltani, de fordítva is, a kerékpárosok meg az autósokra szoktak haragudni.
Igen, én meg vagyok arról győződve, hogy lehet itt is megoldásokat találni, és nem vagy-vagy kérdésre kell kiélezni ezt a konfliktust. Abban egészen biztos vagyok abban, erről talán több helyen is tudtam beszélni, hogy az nem jó, hogyha az autósok úgy érzik, hogy egy autós üldözés vette kezdetét Budapesten. Itt a nagykörutat is talán majd érinteni tudjuk, amit egy nagyon szomorú helyzetnek és felesleges, elkerülhetően szomorú helyzetnek látok. Én egyetértek azzal, és ez is egy olyan kérdés, amiről határozatot hoztunk már Karácsony Gergelyékkel a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában, tehát úgy tűnik, hogy egyetértés van közöttünk, hogy a körúton úgy kell a körútat felújítani, vagy bocsánat, nem a körútat, a rakpartot felújítani, hogy ott megmaradjon a kétszer egysávos autós közlekedés lehetősége, valamilyen mértékben csökkenjen a parkoló tér, és szélesedjen az a tér a Dunapart mellett, ami a gyalogosok és a kerékpárosok rendelkezésére áll, legyen egy sokkal védettebb rendes kerékpárút, legyenek zöld felületek, ivókutak, utcabútorok, legyen ez egy nagyon kellemes, izgalmas városi tér, legyen sokkal könnyebben megközelíthető, gyalogátkelő helyekkel, esetleg egy-egy helyen hidakkal, felüljáróval, és vehessék a városlakók birtokba a Dunapartot úgy, hogy nem büntetjük, nem tiltjuk meg, nem üldözzük el az autós közlekedést, és itt ami a nagykörúton is megoldás lehetne, én nagyon hiszek a szezonalitásban. Tehát nem, az év nem minden időszakában, és nem minden napján kell azonos megoldást alkalmazni. Nyáron abszolút jogos felvetésnek tartom azt, hogy hétvégekre, vagy esetleg a legnyáribb időszakra, augusztus esetleg július közepétől akár teljesen a gyalogosoké, az ide látogatóké, a városlakóké lehessen a rakpart, és kizárólag gyalogos közlekedés legyen. A hétvégeken biztos, de akár ott néhány nyári héten, hétközben is. És természetesen a tanév során, amikor békeidőben itt sok tízezer ember autózik munkanapokon, akkor lehetetlen onnan kitiltani az autókat, és a nagykörúton is azt gondolom, hogy különbséget kellene tenni a tanév során alkalmazott közlekedés szervezési megoldások és a nyári szünetben alkalmazott közlekedés szervezési megoldások között.
A szezonalitásban azok, ezek szerint beleférhet a nyártól, ami most volt ez a mostani alsó rakpart lezárás, mert sokan panaszkodtak, hogy akkor nincs észak-déli közlekedés, mert máshol borzasztó nehéz megoldani autóval.
Az egész nyár az túlzás, de hogy mondjuk augusztusban ezt ki lehet próbálni, és ha jobban szervezett az elkerülő utaknak a róvaló tájékoztatás, akkor egy-két hetet azt gondolom, hogy elbír ez a város, ahogy elbírja azt is, és Tarlós István idején történt ez, ő valósította meg, hogy a Szabadsághidat ugye több nyáron is néhány hétre átadták a gyalogosoknak, a városlakóknak és a turistáknak, és nagyon jó a városi életet színesítő happeningek történtek ott. Ez egy jó, klassz dolog volt, ezt meg lehet csinálni. Azt, hogy egész évben a rakpartról, és különösen a tanév során ott akadályozunk, kitítsuk az autós közlekedést, ezzel én személyesen biztos, hogy nem tudok egyetérteni.
Mikor lesz ebből valóság, ha a tervekben, az elképzelésben, vagy legalább azok irányában egyetértenek?
Ugye most megtettük a javaslatunkat, én azt gondolom, hogy ebben az évben erre választ fogunk kapni, az biztos, és meg tudunk egyezni, ha a főváros részéről van erre készség, nyitottság, akkor ebben az évben meg tudunk abban egyezni, hogy a kormányzat magára vállalja a rakpart átalakítását, és ez két év alatt egy megvalósítható fejlesztés. Az is fontos része ennek az elképzelésnek, amiben megint csak egyetértünk, hogy ez egy nem jó örökség, már nem is tudom hány évtized óta, hogy a város legszebb pesti rakparti szakaszán, tehát mondjuk az Erzsébet híd és a Margit híd, Erzsébet híd, Lánchíd között környékén parkolnak a turista hajók, és akadályozzák a közlekedést, mert ugye ott kibeszállnak ezek több száz utast, vagy akár még több utast szállító hajók, azok ott botorkálnak a macskaköveken, jellemzően idős turisták, jönnek a turistabuszok, aminek el kell vinni őket, ki kell rakni őket, tehát egy óriási káosz tumultus van, ki kell rakni a turista hajókat a legszebb pesti belvárosi rakparti szakaszról, a Margit hídtól északra, és mondjuk az Erzsébet hídtól, Petőfi híd, Erzsébet hídtól délre, a Bálnánál ez egy létező elképzelés, megegyeztünk ebben is a fővárosban, a Bálnából ki lehet alakítani egy ilyen turisztikai terminál épületet a turistahajóknak, ott ki lehet alakítani egy buszparkolót, és végre ezt a problémát is orvosoljuk. Ha ezt el tudjuk kezdeni, és úgy látom, hogy ez lehetséges lenne, ha a főváros beleegyezik, ha el tudjuk kezdeni 2021-ben, ez 2023-ra megvalósul.
Itt fel kell mondani kikötési szerződéseket a turistahajókat üzemeltető cégekkel, most éppen nincsenek.
Az állam tulajdonos itt a Dunaparti ügyeket, kikötéseket intéző cégben, tehát megvannak a lehetőségeink arra, és azt gondolom, hogy ez a turistahajóknak is érdeke lesz, hogy egy sokkal kulturáltabb lehetőséget kapjanak, mondom, a Margit hídtól északra, Angyalföldi rakparton, és az Erzsébet hídtól délre, ahol a turistabuszok meg tudnak állni, tudnak várakozni, van egy normális fogadóépület, ahol üzletek, légkondicionált, várakozó, stb. Van. Most a Bálnáról beszélek, tehát ezeket én azt hiszem, hogy itt lehet win-win mindenki számára előnyös szituációt teremteni.
Milyen a mindenki számára előnyös szituáció a Liget projektnél? Az nyilván nem egy kompromisszum, hogy valami félig épüljön meg, vagy torzó maradjon.
Hát 30 éve minden kormányzat és minden városvezetés el tudta kerülni, hogy torzót hagyjon maga után Budapesten. Én nagyon bízom benne, hogy a mostani városvezetés is ezt a lécet átugorja. A Liget az egy olyan kérdés, amiben ha engem kérdez, más választ kap, mint hogyha a városvezetést kérdezi. Én is azt gondolom, hogy lenne józan a budapestiek érdekét és mindkét fél számára érdekét szolgáló mindkét fél számára elfogadható kompromisszum, de ebben az ügyben nem látok nyitottságot a megoldás találásra és kompromisszumra a városvezetés részéről. Ugye itt van egy nagyon fontos elv, aminek a folytatását a kormányzat magára vállalta, leszögezte, rögzítettük, hogy ehhez mindenképp tartjuk magunkat. Folytatásról beszélek, tehát ez nem egy új elv. Tarlós István idején is úgy jártunk el, hogy semmilyen jelentős budapesti városfejlesztést nem valósítunk meg, ha azt a budapestiek által szabadon megválasztott mindenkori aktuális városvezetés nem támogatja. Tarlós István leállítatta, szerintem nagyon helyesen, a Margit-szigeten egy teniszközpontnak a megépítését, leállítatta ezt a Red Bull Air Race repülős versenyt, több mindenre mondott ő is nemet. Ezek szerintem érthető és a városiak érdekét szolgáló nemek voltak. Ellenben azt nem látom, hogy miért ne lehetne mondjuk legalább a Nemzeti Galériát, ami a leginkább látogatókat vonzó, legizgalmasabb kulturális beruházás lenne az új Városligetben megépíteni. Erre ma nemet mond a városvezetés. Ha megépítenénk a korábbi Petőfi csarnok és egy ipari csarnok helyén a Nemzeti Galériát, az egy négyzetcentiméternyi zöld területet sem von el a Ligetből, hiszen itt korábban is épületek voltak. A Liget projektet Bán László úgy tervezte meg és úgy valósítja meg, hogy ha a kormány által tervezett valamennyi épület megvalósulna, akkor is növekedne a zöld felület, akkor is gyarapodna a zöld a park, a játszótér a Ligetben a kiinduló állapothoz képest. Én itt úgy látom, hogy bizonyos választói csoportok fogja lett a városvezetés, és a, nem, még csak párbeszédre sem készek a józan kompromisszumról, mi pedig ahhoz az elfhez, bár nem értünk ezzel a döntéssel együtt, ahhoz az elfhez tartjuk magunkat, hogy nem valósítunk meg olyan jelentős városfejlesztést, amelyet az aktuális városvezetés nem támogat. Amíg nincs meg Budapesten ez a támogatás, addig itt három épület, ami vitatott, nem épül meg a Ligetben. A többi épület jól halad, Néprajzi Múzeum készül, a nagy játszótér már tavaly megnyitotta a kapuit, több mint 300 ezeren keresték fel ezt a játszóteret egy év alatt, tehát zajlik a fejlesztés, egy jobb Városliget lesz mindenképp a végeredmény.
Nincs is olyan szándéka a kormánynak, hogy a főváros akaratát akár jogszabály fejlesztés, jogszabály módosítás által megkerülje?
Nem, nincs ilyen szándékunk. Minden ellenkező híreszteléssel kapcsolatban, és én azért örülök, hogy itt most konkrét kérdéseket kapok, mert akkor konkrétumokról tényszerűen lehet beszélni. Minden ellenkező híreszteléssel nem, szemben nem szoktunk ilyet csinálni. Volt egy törvényalkotási lépés ugye a Liget, a Városligeti szabályozási tervvel kapcsolatban. Arra két okból volt szükség. Egyrészt azt láttuk, hogy egyre erősödtek a bal oldalon azok a hangok, hogy nem csak az el nem kezdett építkezéseket kell szabotálni, megállítani, hanem a folyamatban lévő építkezéseket is le kellene állítani, és akkor valóban torzók jöttek volna létre. Ezt nem tudjuk elfogadni, illetve hát úgy sikerült a fővárosi közgyűlésnek egy alkalommal a Városligeti építési szabályzatot módosítani, hogy az a nem engedélyköteles játszótérépítést, parképítést is blokkolta volna, ami pedig nyilván senkinek sem az érdeke, ezt kiküszöböltük egy jogszabálymódosítással, de semmiképpen nem fogunk egyértelmű választói támogatás nélkül ezeket a fejlesztéseket megvalósítani.
Mi a feltétele?
Miközben nem értünk egyet azzal a döntéssel, szerintem ez egy rossz döntés, nem jó Budapestnek, hogy ezek ne épüljenek meg. Megtervezettek, holnap kezdődhetne az építkezés.
Mi a feltétele?
És bocsánat, egy mondom, ne haragudj, egy mondom, hogy ráadásul főleg most, tehát a turizmus tényleg padlót fogott. A legnagyobb turisztikai értéke a városligeti fejlesztések közül a Nemzeti Galériának lenne. Az vonzana turistákat Budapestre belföldről és külföldről egyaránt leginkább. Egy mágnes fejlesztésről lenne szó. Nagyon jót tenne a turizmusnak. A turizmusnak szüksége lesz a segítségre. Különösen nem értünk egyet ennek a blokkolásával, de elvi kérdés, hogy a mindenkori városvezetés akarata ellenére nem valósítunk meg városfejlesztést Budapesten, akkor sem arra lenne kormányzati forrás, és jogilag megoldható lenne.
Mi a feltétele annak, hogy a főváros megkapja a Lánchíd felújítására megígért kormányzati pénzt?
Nincs semmi újdonság. Egyrészt, ami nagyon fontos lenne, hogy végre valahára jussanak el odáig, hogy szerződést kötnek. Tehát itt zajlik egy közbeszerzés, már nem is tudom hány hónapja, vagy fél éve, vagy hosszabb ideje. Ugye már rég le lehetett volna zárni a közbeszerzést. Tarlós István úgy adta át a városvezetést, hogy folyamatban volt egy közbeszerzés. Azt mindenféle kifogással, szerintem mondva csinált kifogásokkal a városvezetés, az új városvezetés leállította. Fél évig ki sem írta a közbeszerzést, most már egy fél éve a kiírt közbeszerzés húzódik, és azt látjuk, hogy a végeredmény pedig ugyanaz, pontosan ugyanaz a négy cég ad ajánlatot, aki a tarlósféle közbeszerzésen is a startvonalhoz állt. Tehát elpazaroltak egy évet, és egy centimétert nem haladtak előre, miközben a Lánchíd állapota folyamatosan romlott, és Karácsony Gergelytől kaptuk azt a szakvéleményt, ami feketén-fehéren városházi szakvélemény leszögezte, hogy a késlekedés drasztikusan növeli a költségeket, tehát abban már biztosak lehetünk, hogy itt a városvezetés eljárásának következtében lassabban fog elkészülni, és drágább lesz a Lánchíd felújítása. A kormány 6 milliárd forintot még kedvezőbben is, majd mindjárt talán erre is ki tudok kérni, biztosít Karácsony Gergely részére, ahogy azt Tarlós Istvánnak megígérte, ha a főváros lezárja a közbeszerzést, és eljut oda, hogy végre szerződést kössön, hogyha a főváros garantálja, hogy a híd felújításnak a műszaki tartalma, és különösen a műemléki elemei nem lesznek alacsonyabbak annál a színvonalnál, amit Tarlós István megszervezett és biztosított, megtervezett és biztosított volna. Itt a BKK elnökének, Draskovics Tibornak voltak ijesztő nyilatkozatai, hogy nem biztos, hogy milyen, minden műemléki elemet úgy kell helyreállítani, ahogy van, hanem lehet azokat új dolgokkal is pótolni. Ez mégiscsak az ország és a város szimbóluma a Láncid, tehát kérjük, hogy ne játszanak vele, kérjük, hogy legyen érzékenységük a nemzeti ügyek és a műemléki kulturális örökségvédelmi kérdések iránt, tehát itt nem lehet gagyisítani a Lánchidat, és azt kérjük még a fővárostól, ahogy azt Tarlós Istvántól is kértük, hogy 18 hónapnál hosszabb időt ne vegyen igénybe az a lezárás, ami a város szívében megbénítja a forgalmat, ennél hosszabb időre ne tiltsák ki a közlekedést a Lánchidról. És azért több ez a 6 milliárd tulajdonképpen, mint amit Tarlós István kapott volna, mert Tarlós István három dologra kért 6 milliárd forintot a kormánytól, a Lánchíd felújítására, a Báralagút felújítására és a pesti oldali villamos aluljáró megjavítására, és Karácsony Gergelynek egyetlen kérése volt a kormány felé a Lánchíddal kapcsolatban, hogy ő ezt a 6 milliárd forintot hadd költhesse kizárólag a Lánchídra, a híd szerkezetre, tehát ugyanarra a célra itt több pénz jut az új városvezetésnek, mint jutott volna Tarlós István idején.
Úgy tűnik, hogy elakadtak a tárgyalások a metrófelújítás miatt, a Svitelszki és a BKV között. A Svitelszki többletpénzt követel. Rálát a kormány erre az ügyre, hogy itt mi történik?
Az helyes, hogy egy munkamegosztás van többféle értelemben is közöttünk. Budapest fejlesztése az feladata a kormánynak, de természetesen elsőrangú feladata a főváros vezetésének. A metró felújítás, metró építés az teljes egészében fővárosi feladat azzal, hogy még Tarlós István alkutta ki, hogy 200 milliárd forintot biztosított uniós és állami költségvetési forrásokból a hármas metró felújítására a kormány. Természetesen ez az összeg teljes egészében Karácsony Gergelynek is rendelkezésére áll. Ez egyébként azt eredményezi, hogyha tudnák tartani a Tarlós-féle szerződéseket, és a munkát abban a mederben tudná tartani a városvezetés, ahogy azt Tarlós István elindította és leszerződte, akkor a városnak egyetlen egy fillért nem kellene fordítani, mert a kormány által biztosított 200 milliárd teljes egészében fedezi a munkálatokat. Mi magunk sem értjük, és várjuk a tájékoztatást, várjuk, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba a városvezetés, hogy mi a csuda történik a hármas metrónál. Azokat a híreket olvassuk, amit gondolom ön is hall, és amire rákérdez, hogy ugye itt tényleg Tarlós István úgy adta át ezt a munkát, hogy az állomások felújítása és az alagút felújítása leszerződött, megegyezett, pontos műszaki tartalom, aláírt szerződés, sőt, fölvonultak a kivitelezők, és egy évvel a választás után, az új városvezető hivatalba lépése után egyszer csak azt halljuk, hogy a legfontosabb munka, ami az alagút, a biztonsági szerelvényeknek, a sineknek a felújítása, és ami a teljes metróvonalat érinti, ott a kivitelező levonult, és valami óriási vita van a főváros és a kivitelező között. Biztosnak látszik már, hogy drágább lesz ez a metró felújítás a városvezetés mulasztása miatt, biztosnak látszik, hogy késlekedni fog, és legrosszabb esetben az egész országnak kell büntetést fizetni az Európai Unió felé, hogyha ezeket a szabálytalanságokat nem tudja a városvezetés orvosolni. Azt jeleztük nekik, hogy minden támogatást megadunk ahhoz, hogyha a külföldi vállalatok profitérségével szemben kell megvédeni a budapestieket, van ebben tapasztalatunk, ebben szívesen segítünk, ne engedjenek a zsarolásnak.
Hol akadt el a Szentendrei hív föld alá vitelének tervezett folyamata?
Hát ez egy nagyon egyszerű kérdés, a pénz. Tehát keresd a pénzt. A kormányzat, ugye kiírtunk egy hév járműtendert, most megvalósítja a kormányzat az elmúlt 40 év legnagyobb budapesti járműcsere programját. Ugye lecseréljük teljes egészében az északi és a déli hívek járműparkját. Most már azt is lehet tudni, hogy két világszínvonalú nagyvállalat vesz részt ezen az Európai Uniós közbeszerzésen. A Stadler és az Alstom jutott, úgy tűnik, hogy túljutnak talán a részvételi szakaszon mind a ketten, legalábbis jelentkeztek. Ugye ezt a MÁV csoport intézi ezt a közbeszerzést egy nyílt Európai Uniós közbeszerzés keretében, és 55 vadonatúj légkondicionált, alacsonypadlós, akadálymentes járművet szerzünk be a Szentendrei és a déli Ráckevei csepeli hévvonalakra, és nekifogtunk, zajlik a tervezés, és Svitézi Dávid vezetésében a Budapest Kormányzati Budapest Fejlesztési Központ intézi a teljes hév felújításnak a megtervezése, ami körülbelül egy olyan 200 milliárd forintos összeg lesz a következő 5-6-7 esztendőben. Óriási többletköltséget jelentene, ha a Szentendrei hév teljes körű felújítását úgy valósítanánk meg, hogy még egy nagyon jelentős szakaszon a föld alá vinnénk a Szentendrei hévet. Jó lenne, szolgálná az ott lakók és a közlekedők érdekét, de olyan mértékű többletköltség, hogy ezt nem lehet megvalósítani. Bevallom őszintén, előbbre valónak tartom azt a problémának az orvoslását. Ugye a Szentendrei hév az eléri a metrót a Batthyány térnél, a Gödöllői hév is eléri a metrót, a budapesti metróhálózatot az Eötvözér terénél, ellenben a déli hévek, a Ráckevei és a Csepeli hév nem csatlakozik a mai napig sem a metróhálózathoz, nem tudnak a hévutasok közvetlenül a metróra átszállni. Ezt egy súlyos hiányosságnak tartjuk, ezért része a hév felújítási programnak az, hogy a Csepeli és a Ráckevei hév egy bizonyos szakaszon föld alatti vezetéssel eléri a Kálvin teret, és az innen naponta több tízezer érkező utas az a hévről közvetlenül a metróra tudjon átszállni.
Hév hálózat hosszabbítás Szentendrei vonalon lehetséges még?
Hát lehetséges, csak az a kérdés, hogy melyik irányban. Ugye van egy olyan 10 éves távlatban megvalósítható nagy tervünk, ezt ötös metrónak is szokták nevezni, ami az északi Szentendrei hévnek és a déli héveknek, a Csepeli Ráckevei hévnek az összekapcsolását jelenteni. Tehát, hogyha a déli hévek beérkeznek a Kálvin térig, amit most így tervezünk, és néhány év alatt meg fogunk valósítani, és ugye a Szentendrei hév pedig bejön a Batthyány térre, a Margit hídhoz, akkor ezt a kettőt kössük össze a Duna alatt, esetleg egy-két belvárosi megálló hozzáadásával, és akkor Cseperről egy vonaljeggyel el lehet jutni Szentendréig, és természetesen fordítva is.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Fűrjes Balázs, a miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szabó Gergő szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.